Tehát Lukács evangéliuma 14. részének a 15. versétől a 25. verséig olvasom Isten igéjét. Lukács 14, 15-től a 25-től a 35-ig, bocsánat, egy tízest évettem. Tehát Lukács evangéliuma 14. fejezet, 25. verstől 35. versig. Meg pedig ővele nagy sokaság, és megfordulván mondta azoknak, ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam nem jő, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e mivel elvégezze? Nehogy minek után a fundamentumot vetett és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, amikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ellene 20 000-rel jön. Mert különben még, mikor amaz távol van, követséget küldvén megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas, kivetik azt. Akinek van füle a hallásra, hallja. Urunk Istenünk, háladással köszönjük meg neked, hogy ezen a mai napon is te kívánsz szólni a te népedhez. És kérünk téged, hogy ez a szó, ez hatékony legyen, Uram. Ne oltsa meg az emberi gyengeség és gyarlóság. Ne tudjam én akadályozni, Uram, a te igédnek előretörését. És kérlek téged, Uram, hogy a hallgatóknak a szíve is legyen nyitva előtted, segíts ebben, kérlek, hogy az előretörő ige ne ott veszítse el az erejét a szíveknek a kapujában, hanem hogy kijöhessen, Uram, hitből, és bemehessen hitbe, és szellemből szellembe hasson a te drága beszéded, amelynek nyomán élet fakad, amit várunk. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Alapvető bölcsesség az, hogy olyan dologba fogjunk bele, amelyiket aztán be is tudjuk fejezni. Ne legyenek félbe maradt dolgaink, mert az valóban csúfság. Mint ahogy itt a példázatban is szó van arról, hogy hát nézzétek, elkezdte építeni azt a tornyot, de nem tudta befejezni. Elkezdett hadakozni, és nem volt annyi esze, hogy hát fél haderővel nem fog tudni győzedelmeskedni. Valamit nekünk is így kell szégyelnünk, hogy olyan eseményeket, olyan feladatokat vállaltunk fel, amiket aztán nem tudunk teljesíteni, és ez bizony előre látható volt. Tehát ez mindenképpen megfontolandó, de úgy látom, hogy ebben az igében itt mégsem csupán annyiról van szó, hogy na, kedves testvéreim, akkor éljetek rendezetten, és a ti feladatotokat lássátok el. Ez is fontos, de itt még ennél többről van szó. Van olyan elhívása Istentől az embernek, amelyben azt kell mondania, amit most Gyuszi elmondott az ima óra elején, hogy ő erre nem alkalmas.
És Isten olyan dolgokra hív el bennünket, hogy látjuk, hogy ehhez nincs meg bennünk az eszköztár. Ehhez mi nem rendelkezünk képességekkel. És Isten azt mondja, hogy tessék belevágni, tessék elindulni. És akkor nem mondhatom azt hivatkozva, hogy hát Uram, te mondtad, hogyha nekem nincsenek meg azok a feltételek, akkor én ne vágjak bele, hát ezt te magad kérted, és látod, hogy nekem nincsenek meg azok a feltételek, nincs meg az a képesítésem, nincs meg az a képességem, hát akkor én ezt most nem fogom tudni megtenni. Hát megértheted, Uram, hogy nem tudom ezt elvégezni. Mert Isten nagyon sokszor kér olyat, testvérek, és Isten szeret ilyet kérni az üvéitől, amire ők képtelenek, hogy megcselekedjük. Éppenséggel azért, hogyha mégis meg tudják cselekedni, akkor bebizonyosodjék azt, hogy ezt csak Isten által tudta elvégezni, és sehogy máshogy. Nekünk, amikor ezt a példázatot olvassuk, akkor egy dologgal számolnunk kell. És ez pedig nem az, hogy az Istennek való engedelmességben nekem megvan-e minden képessége. Mert tudhatom azt a Szentírásnak ezer példája által, hogy ő a kőfal, azt mondja a Zsoltár író, hogy veled még a kőfalon is átuglok, Uram. És olyan lehetetlen helyzetekben látjuk, hogy Isten megsegíti az övéit, lehajol hozzájuk, erőt ad, és ezek átkeltek száraz lábbal a tengeren, ette az Isten népe a mannát a pusztában, amikor megijedtek, hogy nem lesz hús, annyi húst adott nekik Isten, hogy az orrukon jött ki, amikor olyan feladatot kellett elvégezzenek, amikor olyan támadásokba kellett részt vegyenek, amikor túlerő volt és reménytelen volt emberileg a helyzet, amikor üres volt az özvegyasszonynak a korsója, és nem volt csak egy marék lisztecskéje, vagy amikor teljesen kifogyott a másik özvegynek az olaj, akkor Isten minden szükségüket betöltötte. És amikor annak az 5000-nek nem volt mit enni adni, akkor jött egy kis fiúcska, és azt mondta, hogy van itt egy kis hal, meg egy kis kenyér. És beletette az Úr Jézus a kezébe. És itt nekünk, testvérek, nem a kilókkal, nem a forintokkal kell ilyenkor számot adjunk, hanem valami egészen mást kell számba vegyünk. Annak a példázatbeli királynak a hadseregét kellett, hogy számba vegye. Hány katonám van? És annak a példázatbeli toronyépítőnek annak a forintjait kellett számba venni. Hány forinton van? De a hívőknél nem erre gondol az Úr Jézus. Nem azért mondja ezt a példázatot. Hát a szövegkörnyezetből ez egyértelműen kiviláglik. Mivel is kell nekünk számolnunk? Valami egészen másról kell számot adjunk és számot vessünk. Mindjárt szót ejtek arról, hogy mi is ez. Amire nekünk gondolni kell, amit végig kell nekünk is az elején gondolni. De előtte elmondom, hogy miért fontos ez. A toronyépítőnek a toronyépítést kellett, hogy befejezze. És szégyen, hogyha nem tudta befejezni. A királynak a hadseregét kellett számba vegye, és a háborúra kellett, hogy gondoljon, és szégyen, hogyha sok katonai siker után fél időben egyszer csak vereséget szenved. És nem ő győz. A hívő embernek azt kell megfontolnia, hogy hogyan fogom kibírni végig hitben. Ugye ott van a másik példázata az Úr Jézusnak, hogy hova esnek a magocskák. Az egyik mag az útfélre esett, a másik mag a köves helyre esett, a harmadik a konkoly közé esett. Az egyik ezért, a másik azért, a harmadik azért nem kelt ki, vagy ha kikelt, akkor különféle okok miatt nem hozott gyümölcsöt. Nem ért a végére. Megtörtént a vetés, de nem lett belőle aratás. Megtörtént a egyfajta megtérés, de nem lesz belőle mennybe menetel. Nem lesz belőle feltámadás, és nem lesz belőle örök élet. Azt akarja Isten mondani, hogy amikor te elkezded a hívő életet, vagy elkezdesz egy új harcot a hívő életben, egy új irányt, egy új utat ad neked Isten, akkor gondold végig fogok bírni csinálni. Üljél le, és akkor vágjál bele, ha komoly a szándékod, és te úgy akarsz távozni, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Befejeztem a futást, itt vagyok a célnál, elindultam a rajtnál, és megérkeztem. És előre mérd fel, hogy ki fogod-e bírni, mert különben szégyenben maradsz. Mert különben az emberek rád fognak mutogatni, ez az a nagy hívő, aki magát baptistának mondja, vagy aki jár az ima házba. Hány ilyet hallunk, testvérek? Az azt mondja nekem, aki mindig ott van a templomban, hogy én is menjek el, de hát látom, ismerem, hát szomszédom. Tudom, hogy beszél, hogy cselekszik. Félbetört hívő élet, Pál apostol egy gyönyörű képlettel ezt a csúnya dolgot úgy fogalmazza meg, hogy hajógyörés szenvedtek a hitben. És Isten azt akarja, hogy mi olyan, hogy mi végig nézzük ami rendelkezésünkre álló dolgokat, értékeket, haderőt, hogy még az elején lássuk azt, hogy mi meg tudjuk ezt futni, ezt a pályát, és nem maradjon félbe a mi munkánk. Ezért beszél arról az Úr, és itt így lehetne összefoglalni mindazt, amit felolvastam ebben a 11 versben, hogy az kezdjen bele a hívő életbe, aki le tud mondani mindenről. Mert itt erről volt szó végig. Itt nem arról van szó, mert van egy olyan része is, hogy aki meg tudja ragadni az Isten ajándékait. De itt az Úr Jézus egy azt megelőző lépésről beszél, és én is most csak erről fogok beszélni, hogy ahhoz, hogy én meg tudjak valamit ragadni, ahhoz nekem előbb el kell engedni mindent. És az lesz alkalmas a Krisztus követésre, aki el tud először engedni mindent. Aki le tud mondani mindenről, és a számba vette, Uram, kész vagyok mindent odaadni neked, na abból lesz hívő. Abból lesz tanítvány. Mert azt mondja az Úr Jézus, mivel is kezdi? Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli atyát, folytatja tovább, nem lehet az én tanítványom. Én hozzám jött, nem én zavarom el, mert aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, de ő nem tud az enyém lenni. Hozzám jött, de nem az enyém, nem lesz az enyém, nem lesz Jézusé, nem lesz tanítvány. Ott lebzsel, ott hemzsegnek Jézus körül, de nem válnak Jézusévá, nem válnak az ő tulajdonává, nem válnak az ő népévé, mert nem tudtak elengedni mindent. És azt mondja az Úr Jézus, ahhoz, hogy te az enyém legyél, ha hozzám jössz, ahhoz nem csak annyi kell, hogy ide gyere hozzám, és én kész legyen fogadni téged, hanem az is kell, hogy üresen gyere hozzám, hogy mindent letegyél, és mindent elengedjél, és ne legyen neked sajátod, hanem fosszad meg magad mindentől, és ahogy mondja a gazdag ifjúnak az Úr Jézus, egy fogyatkozásod van még. Már mindent elengedtél, már minden csomagot letettél, már minden bűntől megszabadultál, de van még neked egy jó nagy puttony a hátadon, azt is tedd le, mert különben én nem tudok neked mennyei kincseket adni, amíg te szét nem szórtad a vagyonodat a szegények között. És megkeseredve elment tőle, mert igen nagy volt a vagyona, és igen ragaszkodott hozzá. Szerette az Úr Jézus, de Jézus nem tudta üdvözíteni, nem tudta megszabadítani, mert nem akarta letenni azt, amihez ragaszkodott. Nem Isten gyenge ilyenkor, hanem az ember gyenge. Az ember erejében van a gyengesége. Minél erősebb valaki, testvérek, Isten számára annyira elveszettebb. Minél gazdagabb valaki, Isten számára annyira szegényebb. Minél inkább bizonyos valaki abban, hogy ő rendezett dolga van az Istennel, annál inkább rendezetlen az ő kapcsolata. Minél inkább hívőnek tartja valaki megtérés nélkül magát, annál inkább hitetlen. Azt mondta valaki, hogy az a bűn, hogy igényt tartok magamra. Nagyon tetszik ez a megfogalmazás, fején találta a szöget, aki ezt így megfogalmazta. Igényt tartok magamra. És igényt tartok arra, ami nekem kedves. Én hívő vagyok, de a pénzemhez ragaszkodom. Jézus nem avatkozhat bele az üzleti életembe. én hívő vagyok, Jézus követem, de a férjemtől nem tudok elszakadni. Ha azt mondja, hogy megöl, ha bemerítkezem, akkor inkább nem merítkezek be, mert félek. Hát Istentől nem fél. Ne attól féljetek, aki meg tudja ölni a testet, hanem aki mind a testet, mind a lelket a gehennára vetheti, ez Isten. Érdekes, hogy a férjektől úgy félnek a nők, de az Istentől nem félnek. Ez egy hitetlenségnek a bizonyítéka. Aki meg nem gyűlöli. És ez testvére, ez nem azt jelenti, hogy érzelmi dolog lenne ez, hanem hogy mindjárt rá fogok térni, de ezt a gondolatot még, amivel az imént belekezdtem, befejezem. A megfogalmazás szerint, amit idéztem, az a bűn, hogy én igényt tartok magamra, pénzemre, férjemre, elgondolásaimra. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy az a bűn, hogy nem hisznek én benne. Tehát a hitetlenség tulajdonképpen az, hogy én még ragaszkodok valamihez. A hitetlenség az, hogy én még nem adtam át magamat teljesen Jézusnak. És akkor mit jelent a hit? A hit azt jelenti, hogy mindent átadtam. Átadtam magam teljes mértékben Jézus Krisztusnak. Ez a hit. Amikor mondanak olyat az emberek, hogy én magamba hiszek, hallottam már ilyet, nem is egyszer. Én magamba hiszek. Amikor valaki azt mondja, hogy magamba hiszek, testvérek, ugye, akkor mi tudjuk nagyon jól, hogy nem arról van szó, hogy az az illető elhiszi, hogy én létezek. Nem azt mondja, hogy én hiszem, hogy én vagyok. Amikor azt mondom, magamban hiszek, akkor azt mondom, hogy én rábíztam magam a saját képességeimre. Ugye ez mindannyian így gondoljuk. Tehát nem az az önhívő, aki azt mondja, hiszem, hogy én létezek. Hát ez mindenki hiszi, hogy létezik. Hanem az, aki azt mondja, hogy én hiszek magamban, az rábízta saját magát a képességeire. Hát amikor azt mondjuk, hogy én Istenben hiszek, akkor én nem azt mondom, hogy hiszem, hogy van Isten. Ennél sokkal többet mondok. Én rábíztam magamat Istenre. Én rábíztam magamat az én megtartó Istenemre, Uramra, üdvözítőmre, és nekem nincsen most már saját igazságom, nincsen most már saját akaratom, nekem most már csak Jézus Krisztusom van. Én nem tartok igényt saját magamra. Én Jézusra tartok igényt. És én rám ő tart igényt. És mostantól fogva olyan életet élek, amelyet ő nekem megszab. Hogy hogyan beszéljek, mert a nyelvem Istené, hogy mibe öltözzek, mert a testem Istené, hogy min elmélkedjek, mert az értelmem Istené. És mindent ő határoz meg, és ez így van jól, mert az ő alkotása vagyok. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet e földi testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érette. A hit, az önátadás, az nem csak annyi, hogy elhiszem, hogy van Isten. Aki nem bízta magát rá az Istenre, az nem hívő. Ha elhiszi, hogy van, ha nem hiszi el, hogy van. Az a Biblia szerint nem egy hívő ember, hanem aki rábízta magát az élet fejedelmére, az a hívő ember. A hit önátadás. És az Úr Jézus Krisztus, amikor itt erről beszél, hogy át kell adjad magadat Istennek, akkor itt háromféle módon adja ezt elénk, de mind a három ugyanarról szól. Üresítsd meg magad, és add át magadat Istennek. Amikor erről beszél, hogy ha valaki meg nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fitestvérét, nőtestvérét, sőt még a maga lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Noha én utánam jön, de nem lehet az én tanítványom. Itt is erről van szó. Ahogy mondtam, ez nem egy érzelmi felindulás. A magyar nyelv az a gyűlöletet az úgy értékeli, hogy haragszom rá. Látni se bírom. Pusztuljon el, vesszen el. Nem arról szól ez a kifejezés az eredeti nyelvben, hanem arról van szó, hogy mindent félreteszek a Jézus Krisztushoz vezető útból. ezt jelenti. Nem arról van szó, hogy ne szeretném a férjemet, aki halálosan megfenyegetett, de arról van szó, hogy engem nem foglalkoztat ez, és engem a férjem nem tud elválasztani Jézustól. Szeretem őt, de nem engedem, hogy a kettőnk útjába álljon. És ilyen értelemben gyűlölöm őt. És így van ez, testvérek, mindennel. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. A mélységből sík legyen, és a dombokból egyenes út legyen. Amin érkezik hozzám az Úr, és amin én közeledek ő hozzá, ne legyen ott semmi akadály. Ne legyen ott az apa, az apukám. Ne legyen ott a gyermekem. És ne legyen ott az útban a saját lelkem se. Én megyek Jézushoz. Minden, ami akadályoz, testvérek, azt félre kell tolni. Akárki és akármi legyen az. Vagyon, pénz, hírnév, híresség, akarat, siker, családtag. Az méltatlan, hogy ott legyen az Úr Jézusnak az útja. Az egy hegy, az egy völgy, amit el kell onnan az útból tüntetni. Aki meg nem gyűlöli, jöhet utánam, aki én utánam jön, és meg nem gyűlöli. Ott hemzsegnek Jézus körül, de nem az ő tanítványai. Van még ott valami Jézus és én közöttem. És az nem való oda. És az nem lehet az én tanítványom. Sokan mondják majd néked, Uram, Uram, hát nem a te nevedben űztük az ördögöket? Hát nem ott tanítottál a mi utcánkban, Úr Jézus? Hát nem jól tudtuk a Bibliát? Hát nem felnőttünk a gyülekezetben? Hát nem belementünk az imaházba, és nem imádkoztunk ott a te nevedet emlegetve, és azt mondja az Úr Jézus, nem ismerlek titeket, mert soha nem jutottatok el hozzá. Soha nem illettetek engem. Nem tudtátok félretenni a hegyet, és nem tudtátok feltölteni a völgyet. Nem mondtátok a hegynek hitáltal, hogy ugorjál a tengerbe. Mert a hitáltal azt mondtátok volna neki, beleugrott volna. De nem tettétek ezt. Követtetek engem, de nem lettetek az enyémek. Így kell tehát gondolkodnunk, hogy ez a gyűlölet, ez nem egy érzelmi gyűlölet, testvérek, de az én hitem, az én utam Jézussal megkívánja az, hogy én se emeljem a gyermekeimet olyan szintre, hogy Jézus és én közöttem legyenek. Nagyon drágák nekem a gyermekeim, de annyit nem érnek, hogy Jézustól eltávolítsanak engem. És semmi nem ér annyit. A másik, amit az Úr Jézus mond, a keresztnek a példája. Így beszél, és valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Itt is ugyanarról van szó egy másik megfogalmazásban, talán még inkább a hangsúly azon van, amit az Úr Jézus az előző felsorolás végére tesz, hogy miket, kiket kell meggyűlöljek, és a végén oda teszi, sőt még a maga lelkét is. És itt a kereszt, mintha ezt emelné ki még inkább, mert a kereszt, testvérek, hát jól tudjuk, az egy kivégző eszköz volt. Ott a kereszten, ott nem a sebeket varogatták be. Ott nem amputáció történt, hogy valamit meghagyunk és valamit levágunk. Ott nem valami orvosi beavatkozás történt. Ott nem csupán egy kínzás történt. Ott nem csupán egy megostorozás történt. Ott halál volt a kereszten. Az egy kivégző hely volt a kereszt. Ott nem maradt semmi meg abból az emberből, hanem a végén meghalt. Egy börtön az nem olyan hely. És nem azt mondta az Úr Jézus, hogy aki nem megy be a maga börtönébe, hanem azt mondta, aki el nem pusztul, akinek el nem vész az óemberi természete, aki le nem számol önmagával, az nem lehet. Az nem lehet az én tanítvány. Akiben marad még önbecsülés, akiben marad még érdek, és ami talán a legfontosabb, akarat. Olyan sok szomorúságot okoz, testvérek, hogy a hívők eltervezik, hogy ők hogy fogják követni Istent, mint Káin. Én majd viszem az áldozatot az Úrnak. Ez nem szabad, hogy így működjön. Mi majd így fogjuk csinálni. Én majd ennyit fogok adakozni. Én majd így fogok prédikálni. Én majd úgy fogom segíteni az Urat. De nem kér ebből a szolgálatból Isten. Azt mondja az Isten igéje, olyan lelki áldozatokkal áldozatok az Istennek, amelyek kedvesek ő előtte. Nem tudjuk feladni az akaratunkat, még a jó szándékú akaratunkat sem, hanem be vagyunk tervezve, én megyek misszionáriusnak. De Isten nem kívánja tőlem, hogy misszionárius legyek, hanem azt akarja, hogy otthon a beteg édesanyámról viseljek gondot. Fel kell adjuk teljesen, testvérek, önmagunkat, és ezt jelenti a kereszt. A kereszt az az önmegsemmisülésnek a helye, ahol a porba hullik minden vágyam, minden akaratom, minden tervem, és valaki így fogalmazta meg, hogy a kereszten megsemmisül a szellemi ambíció. Hát, amit már említettem is, hogy én majd az Úrnak szolgálok, én majd ezt fogom tenni az Úrért, azt fogom tenni az Úr nevében. Én majd megmutatom, hogy én igenis hívő vagyok, és én jó hívő vagyok, és én majd megmutatom, hogy én alázatos vagyok, és én tudok szeretni, és én szeretem az Úr Jézust. Ezeknek a szellemi ambícióknak, hogy majd én gyülekezetet alapítok, meg majd én énekeket írok, meg amiket az emberek elterveznek, a kereszten meg kell, hogy semmisüljön. Jézus gondolhatta volna, milyen jó prédikátor leszek 40 évesen, még több tapasztalat, még több ismeret, még több áldás. Hát nem hiszem, hogy volt neki ilyen szellemi ambíciója, de ha lett volna, ott a kereszten annak véget kellett volna vetni. Mi lehet, hogy gondolhatnánk arra, milyen jó lenne, ha Jézus most itt lenne közöttünk. Milyen jó lenne, hogyha ő nem 33 évesen halt volna meg, hanem mondjuk 100 évesen, vagy soha nem halna meg. És a tanítványoknak ilyen szellemi ambíciójuk voltak. Uram, nem eshetik ez meg veled. Az nem lehet, hogy a messiás, hogy az élet fejedelme meghaljon. Hát az ki van zárva teljesen. Hát nem most állítod-e vissza Izraelnek az országot? Sok szellemi ambíció, sok hívő elképzelés ott a kereszten mind-mind porba hullott. A tanítványok elképzelései befellegzett azoknak. Kútba estek, semmivé lettek. Nem most állítja vissza. Meghalt anélkül, hogy visszaállította volna az országot. Meghalt anélkül, hogy üdvözített volna bennünket. Nem hozta el közénk az Isten országát. Ott a kereszten mindennek be kell legyen fejezve, ami a mi elképzelésünk és a mi saját akaratunk, testvérek. És Isten oda akar most vezetni minket a kereszthez, és azt akarja, hogy mi is lássuk, mintha a szemeink előtt feszítetne meg, és mi is számoljunk fel minden elképzelésünkkel. És mondjuk azt, hogy mindazáltal legyen, Uram, a Te akaratod. Én nem így gondoltam az életemet, nem így gondoltam a szolgálatomat, de Uram, engem most már nem foglalkoztat az, hogy én mit gondolok, hanem azt kutatom, azt keresem, hogy mi a Te akaratod. Keressétek először Istennek országát és igazságát. Ezek ráadásul mind megadatnak nektek, ezek mellékes dolgok. Mennyit el tudunk vacakolni, testvérek, a magunk emberi, anyagi dolgai felett. Ebből állnak ki az imádságaink, ebből áll ki a gondolkodásunk, hogy fogom őket felnevelni, mit fogok az asztalra tenni, mibe fogok felöltözni, hogyan fogok elköltözni, hogy fogom törleszteni. Ezekkel foglalkozunk, testvérek. Mi lesz, ha lerobban? Mi lesz, ha tönkre megy? Mi lesz, ha összeomlik? És nem keressük azt, ami az egyetlen hasznos dolog. Egy dolog van, ami igazán hasznos. És Mária a jobb részt választotta. Ha vannak olyanok, testvérek, akik közülünk az Isten országát keresik, üljünk le azok mellé Jézus lábaihoz. Ne foglalkozunk az ebéddel. Ne foglalkozunk a fizetéssel. Azzal foglalkozunk, amit Jézus mond, és a többi ráadásul megadatik nekünk. Mondhatni, hogy ezek a beszédek fanatikus beszédek, de akik hitben előttünk jártak, testvérek, és akik megtapasztalták annak a valóságát, amiről én most itt beszélek, azoknak a példája nyomán bátorságot veszek ahhoz, hogy szóljak. Ha csak az Úr Jézust veszem példaként, eredj el, Péter, vesd be a horgot a tengerbe, és ha kifogod a halat, ott lesz a szájában. Az a kis halacska valahol, egy halász talán viaskodott a tengeren, amikor vihar jött, és beleesett a pénztálcája a tengerbe, és az a halacska bekapta. És ott van a szájában, nem tudta lenyelni, megakadt neki. Menjél, én úgy rendelem, hogy arra ússzon, hogy éhes legyen, és épp a te csalidat kapja be. Majd én gondot viselek. De ott van Müller György az árvaházával, és ezer példát lehetne a bizonyságtételek sokasága fog körül bennünket, testvérek. Isten hogyan tartja meg az ő drága népét? A keresztnél meg kell, hogy semmisüljön minden elképzelés és minden terv. Ott csak egyedül az Isten terve érvényesül. És aztán harmadszor arról beszél az Úr Jézus, ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Hát tényleg egy kicsit még talán mókás is, ha elképzeljük, hogy búcsút nem vesz minden javaitól. Nekem, amikor ezt olvasom, mindig beugrik egy kép, ahogy mindig az éppen abban a korban levő egyéves körüli gyermekünket tanítjuk integetni. Mikor mennek el a nagyszülők, vendégek, integessél. És akkor ő benne már belerögzül, és az olyan aranyos, amikor indul el az autó, ők integetnek, mi is, és a kisgyermek is ott az ölben elkezd integetni. És tudja, benne már ott van egy ilyen reflex, hogyha már hallja a motor bőgését, vagy ha én már köszönök neki, olyan aranyos a kis Tamás is, köszönök, és ő már magától emeli a kezét és integet. Most elbúcsúzzunk, tudja, hogy ez következik. Testvérek, nekünk is tudnunk kell, hogy jön a búcsú órája, az következik, hogy ettől most nekem meg kell szabadulnom. Ettől most búcsút kell, hogy vegyek. Azt írja itt a Szentírás, hogy minden ő javaitól. Mi arra gondolhatunk, hogy ez a pénz. De az eredeti kifejezésben több van, mint pénz. Mindentől, amit birtokol, búcsút nem vesz. Azt mondta nekem egyszer egy testileg fogyatékos lány. Az a megírva a Szentírásban, hogy mindenki szereti az ő tulajdon testét, és ápolgatja azt. Hát azt mondja, hogy van ez az ige? Én gyűlölöm a testemet, mert ilyen nyomorék. És én úgy szeretnék egészséges lenni, de bele vagyok kötözve a székbe. Mondtam neki, látod, hogy szereted a testedet? Szeretnéd, hogy szép legyen és egészséges legyen. Szeretnéd, hogy úgy nézzen ki, hogy te akarod. Látod, hogy szereted? Van egy elképzelésed magadban. És te ezt nagyon szereted a testedet, mert akarod, hogy olyan legyen, akarod, hogy meggyógyuljon, akarod, hogy szép legyél, hogy te is tetszél a fiúknak. Te szereted a testedet, látod? Azt mondja, igazad. Beismert. Búcsút kell venni ezektől, testvére. Ha valaki szép, akkor a szépségétől. Amilyen van neki. Ha valaki gazdag, akkor a gazdagságától. Ez nem azt jelenti, testvére, hogy ő ne élhetne az ő szépségével Isten akarata szerint. Nem azt jelenti, hogy ő ne élhetne a pénzével Isten akarata szerint. De elbúcsúztunk egymásról. És én most már Isten akarata szerint sáfárkodom. Ez nem az enyém. Tehát nem azt jelenti, hogy nem nyúlhatok hozzá, nem kezelhetem. Hanem azt jelenti, hogy mától fogva nem az én tulajdonom. És úgy bánok vele, hogy ezt én kaptam. És úgy bánok vele, hogy el kell számoljak ezzel. Úgy bánok vele, hogy gazdája van a szépségemnek. Isten az. Gazdája van a pénzemnek. Isten az. És minden, ami nekem van, annak gazdája van, és nem én vagyok a gazdája. Ezért pokoli, ördögi és rettenetes tanítás az evolúció például. Mert egy olyan rendszert találtak ki az istentelen tudósok, vagy magukat tudósnak nevező szélhámosok, hogy testvérek, nincs a világnak gazdája. Az evolúció tökéletesen alkalmas arra, hogy az emberekkel elhitesse, hogy nincs gazda. Ugye testvérek, hogyha nekem valaki azt mondja, hogy adok kölcsön 1000 forintot, egy hét múlva vissza kell, hogy add, akkor én azzal az ezressel egészen máshogy fogok bánni, mert tudom, hogy ezt én kölcsön kaptam, nem én vagyok a tulajdonos, csak használom. Vissza kell adjam a tulajnak. Mint azt az 1000 forintost, amit meglátok az utcán és felveszek. Nézek jobbra-balra, sehol nincs ember az utcán, lehetetlen megtalálni a gazdát, nincs gazdája, az enyém. Hát amikor azt mondja az ördög, hogy ősrobbanás, meg véletlen, meg fejlődés, faj fennmaradás, meg kiválasztódás, akkor az a lényeg, hogy ebből az egész rendszerből kiszűrje Istent. És nincs gazdája a Földnek, ez úgy magától jött létre. Pukkant egy nagyot az anyag, és így esett össze, hogy élet lett belőle. Nincs gazdája, most már azt teszek az életemben, amit akarok. Soha ne higgyétek ezt, egyetlen szavát részét sem. Ez nem tudomány, testvérek, ez egy pokoli hazugság. Az a tudomány, amit ide Isten elég áll. Ő a gazdája, hogy én megalkottam, és téged is megalkottalak. És érted, elküldtem a fiamat, és én vagyok a te gazdád. És most már nem vagy gazdátlan. Nem magad kell gondoskodj, nem magad kell bánni a saját pénzeddel, szépségeddel, képességeiddel, sikereddel, erőddel, ambícióddal. Nem, nem, nem. Most már te ezeket leteheted. Majd én a kezembe veszem, és megmondom, mivel mit kezdjél. Megmutatom neked, hogy hogyan legyen az. Intsél búcsút, te, aki elgondolod, hogy keresztjén leszek, gondold végig, hogy fogom kibírni, hogy elérjek a célba. Úgy fogom kibírni, ha mindent leteszek. Számot kell, hogy vessünk az elején, hogy a végén hálaadással mehessünk be Isten országába. El kell tudnod mondani, hogy mindenem, amin van, Jézusról van. Semmire nem teszem rá a kezemet, semmire nem írom rá azt, hogy ez az én tulajdonom. Nincs rajta a nevem semmi. Jézus neve van az autómon, a házamon, a gyermekemen, és a saját lelkemen is az Úr Jézus belevéste a nevét, mint az óvodában gyerekeim a jelüket. Rajta van egy jel. És a 100 törölköző közül mindenki, az óvónők, a szülők, a gyerekek tudják, ez az én törölközöm, mert rajta van a kis házikó. Hát Jézus is belevési a lelkébe az ő nevét, az ő jelét, és még tudjátok, mert bennünket az ő markaiba metszett bele. Nem felejt olyan könnyen Isten. Ott vagyunk belemetszve a markába, azok a sebb helyek végig ott vannak a mennyben is. Azok meglátszódnak. Bele vagyunk vésve az ő markába mi. És ő pedig legyen belevésve a te szívedbe és a te lelkedbe. És mindeneden, amit van, a Jézus jele legyen rajta. A hívők rászokták tenni a kocsiukra a kis halat. Az egy keresztény jelkép. És hát mondjuk én az ilyen külső jeleket nem szeretem, de ha van benne belső tartalom, az jó. Ez az autó Jézus tulajdonában áll, ezzel ő neki szolgálok. Ezzel az öltözettel, amit felveszek, ő neki szolgálok. Ezzel a szabadidőmmel, ami most rendelkezésemre áll, ő neki szolgálok, az övé. Az legyen, amit ő akar. Használja fel szabadon, akarata szerint. Azt szoktuk mondani, hogy szabad akarattal teremtett meg bennünket Isten. Ha ránk ez igaz, sokkal inkább kell, hogy igaz legyen őre jár. Nem Isten kell biztosítson nekünk szabad akaratot. Mi kell biztosítsunk Istennek szabad akaratot. Legyen meg a te akaratod. Mert a mi akaratunk, testvérek, a pokol felé visz minket, az Isten akarata pedig a mennyországba enged át, visz fel bennünket. És kell, hogy helyet adjunk az ő akaratának. Hogyha nem tudod elmondani, hogy mindenem Jézustól van, nem tudod befejezni az építkezést, és nem tudod befejezni a harcot. Hitben hajótörést fog szenvedni az, aki úgy követi Jézust, hogy nem gyűlölte meg, amit meg kell, hogy nem feszítette keresztre, amit feszíteni kell, hogy nem vett búcsút attól, amitől el kell búcsúzni. Ez ki fog dőlni. Valahol, valamikor az úton kidől. És nem mondhatja el, hogy végezetül eltétetett nékem az igazságnak koronája, amelyet megállt nékem az Úr, az igaz bíró a manapon. Azzal zár az Úr Jézus, és én is ezzel fogom zárni, az utolsó hasonlata, példázata. Mivé válik az az ember, aki nem tud búcsút venni mindenétől, aki nem gyűlöl meg mindent, és aki nem feszíti keresztre önmagát, olyanná lesz, mint a só, amely megízetlenül. Jó a só, de ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas, kivetik azt, akinek van füle a hallásra, hallja. Nem tudom, hogy volt-e már olyan ételünk, amely nem olyan ízű volt, mint kellett lennie. Mondjuk megromlott valami étel. Ezt nem lehet megenni. Az íze sem olyan savanyú, pocsék. A nem sóízű só mire való, testvérek? Hát a sóba az a lényeg, hogy íze legyen. Hát az éppen ízesítő szer. Ha nem sóízű, akkor semmire nem való. És olyan dolgot mond az Úr Jézus, hogy még a trágyára sem lehet kivetni. Testvérek, még a trágyának is van valami haszna. És az a fáraó, amely engedetlen volt az Istennel szemben, és nem engedte el a zsidó népet, hanem Isten le kellett, hogy sújtsa rá, azt mondja Isten, hogy ő az én eszközöm volt, a haragnak az edénye. Azt rá lehetett vetni a trágyára. A trágyadombra jó volt a fáraó, mert Isten az ő hatalmát meg tudta mutatni rajta. De azon a hívőn, amely ott hagyja a hitet, amely nem tudja befejezni a hitnek a pályáját, Isten még a trágyadombra se tudja felhasználni. Semmi hasznát nem veszi abból, még a haragját se tudja rajta megmutatni. A legkisebb dolog, a legértéktelenebb dolog Isten számára egy hite hagyott hívő. Egy olyan Jézus követő, aki elhagyta a hitét. Aki visszafordult, mint visszafordult a Lótnak a felesége, és sóbálvánnyá lett. Ízetlen sóvá lett. Emlékezzetek Lót feleségére. Azt akarja az Úr ma tőlünk, hogy legyünk hívők. Gyűlöljek meg mindent, ami Jézus és én közöttem át, és nincs kimélet. Nincs könyörület a saját lelkemmel szemben sem. Bízom ő rá magamat, mert ez a hit, hogy nem a képességeimre bízom magamat, nem a tudományra bízom magamat, nem más emberekre bízom magamat. Akire bízom magam, abban hiszek. Higgyek Jézusban, és ő rá bízom az életemet teljesen, és legyek sóízű só, és olyan lámpa, amelyik világít, be van kapcsolva. Mert amelyik lámpának nincs fénye, megint nem ér semmit. Testvérek, olyan kemény üzenetek ezek, de ezeket Jézus találta ki. És én csak éppen letettem, mint a pincér, amely bemegy a főtételért konyhába, és kiviszi az asztalra. Ő nem nyúl az ételhez, csak leteszi. Ennyi tisztem volt ma délelőtt, hogy letegyem elétek Isten igéjét. Hát, vegyük magunkhoz, fogyasszuk el, ha nem ízlik az orvosság akkor is, mert ez szolgálja az egészséget, mint a kisgyermeknél. És véssük ezeket a szívünkbe, és kövessük az Úr Jézusnak a parancsolatait és akaratát. Amen. Egy éneket fogunk most elénekelni válaszként. 380-as az új énekes könyvben.